A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor Zöld Marci a Ponyvák hős Betyár vezéré tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. Vele kezdjük összeállításunkat. A Családfa magazin 2023-ban jelent meg. Mi az üzenete, és ki a célpiac? Mert hogy egy olyan magazint vehetünk a kezünkbe, amiből a kutatók, levéltárosok, történészek, családfakutatás iránt érdeklődők, de akár a regényírók, filmforgatók, könyvírók is remek ötleteket szerezhetnek. Nos, ki a célpiac? A lap alapítója, kollega Tarsoly István.
Szerintem mindenki, hiszen a családtörténet az egyfajta identitást is jelent, hiszen ebből tudjuk meg, hogy kik voltak az őseink, kire lehetünk büszkék, vagy nem lehetünk büszkék, de ettől független az igazságot mindig meg kell találni. Nagyon érdekes, hogy egy amerikai kutató megtalálta a legfontosabb három szabadidős tevékenységet, és ebben a családtörténet kutatás a harmadik helyen van a világon. Sajnos azt nem találtam meg, hogy melyik az első kettő, de vannak elképzeléseink. Mindenesetre, ha a világ ennyit foglalkozik az ősei történetével, akkor feltehetőleg ez nem csak egy hobbi, hanem azért ennél sokkal több. Valóban az identitás keresése, az identitás megtalálása, honnan jövünk, hová megyünk, hová tartunk. Aki nem ismeri a múltját, az nem tud a jövőjével semmit kezdeni.
Fel kellett építeni ennek a lapnak a szerkezetét, rovatok vannak, melyek ezek?
Négy rovatunk van, hárommal indultunk, aztán utána kibővítettük. Az első rovatunkat úgy hívják, hogy tanulmányok. A tanulmányok rovatában már megjelent, már befejezett, elvégzett kutatások eredményeit hozzuk le. Levéltárosok, történészek, valóban kutatók írják ezt meg, és ugye én pásztázom a szakirodalmat, azt a szakirodalmat, azt a történeti szakirodalmat, amiben a családtörténeti szerepet játszik, legyen az a középkortól egészen a 21. századig, és ugye ebben keresem meg azokat a szerzőket, akik akár doktori disszertációt is írnak, hogy számunkra egy magazin formában írják le úgy, hogy a szórakoztató, tanító szórakoztató, tanítva szórakoztató legyen, és hogy ezeket mi le tudjuk hozni. Természetesen nem tudományos a stílusunk, hiszen éppen a szórakoztatása fontos nekünk, nincsenek lábjegyzeteink, tehát ne keressen az olvasó, a tudományos olvasó benne lábjegyzetet, cserébe viszont a végén ajánló irodalmat hozzunk, akit a téma jobban érdekel, az még ott ezt megnézheti és megtapasztalhatja, úgyhogy sőt, a levéltári forrásokat is felszoktuk sorolni. A szakmai műhely rovatunkban pedig olyan tanulmányokat hozzunk le, ami kifejezetten a családkutatást, a családkutatót segíti. Tehát, hogy milyen levéltári források vannak, milyen internetes források vannak, milyen könyvészeti források, múzeumi, könyvtári források vannak, és ott milyen adatokat lehet megtalálni. Továbbá nagyon érdekesek az egyes irattípusok, hogy az irattípusokat hol lehet keresni, milyen irattípusok vannak mondjuk a levéltárakban. Tehát nem csak a levéltárakat mutatjuk be, hanem azt is, hogy ott például mondjuk egy országos összeírásban milyen adatot lehet feltalálni, vagy például mondjuk milyen iratokat keressen az ember, akinek mondjuk tanító ősei voltak, azokat mondjuk a tanító mely irattípusban nézhet ezeknek utána, vagy például nem olyan régen a komáromi szekeres gazdákról írtak egy elég komoly tanulmányt arról, hogy kik is azok, és hogy ha valakinek az ősei között ilyenek voltak, akkor azt hol tudja megtalálni, vagy a jászságról is egy külön tanulmány volt, a Jászkun kerületek levéltárai, tehát a szolnoki levéltárban az, akinek az őse jász volt, mondjuk, hogy az milyen milyen levéltári iratokat talál meg, vagy a nemesség számára milyen fontos irategyüttesek vannak, akár az országos levéltárban, akár a megyei levéltárakban. Szóval, hogy ez a szakmai műhely erre terjed ki, itt elsősorban inkább levéltárosokat kérünk föl, hiszen ők ülnek a levéltári iratokon, és ők kezelik azokat, tehát ezeket meg tudják szólaltatni, és számunkra elérhetővé teszi, sőt, adott esetben beszámol arról is, hogy ez interneten felelhető-e vagy sem. Harmadik rovatunk az úgynevezett szemle rovat, a szemle rovatban pedig az épp mostanában, vagy nem olyan régen megjelent könyveket, folyóiratokat mutatunk be, azokat, amelyek segítségével a családkutatást elősegítik, és ugye az alapján tudnak további kutatásokat végezni. Végül pedig a negyedik rovatunk az a olvasói levél. Számos kedves olvasónk, aki már eddig végzett családkutatást, vagy aki menet közben éppen elkapta a gépszi, azok megírják, hogy éppen hol tartanak a családkutatásokkal, és tulajdonképpen ezeket megszerkesztve lehozzuk a labba. Nagyon tanulságos, nagyon érdekes történeteket lehet itt olvasni, és ezek mind inspirálják az olvasót, hogy ők maguk is végezzenek családkutatást, hiszen ez egy rendkívül szórakoztató és rendkívül izgalmas és érdekes foglalatosság.
A közönséggel, az olvasó közönséggel való kapcsolatot a social media is szolgálja, hiszen van Facebook oldaluk, milyen cím alatt találhatók meg?
Van internetes honlapunk is, a lapszámmal azonos időpontban megjelenik az interneten is az újság, természetesen internetes formában. Ugyanazokat a cikkeket lehet olvasni az interneten is. Ez egy éves előfizetést igényel, cserébe viszont az alatt a 365 nap alatt az összes eddig megjelent cikket is elolvashatja az olvasó. Facebookon pedig Családfa magazin néven lehet megtalálni a cikkeinket. Itt általában csak egy-egy érdeklődést felkeltő cikket teszünk föl, és mindig vizsgáljuk azt, hogy mennyi a megtekintés, és ennek megfelelően néhány naponta teszünk fel egy újabb érdekes adatot a Facebook oldalunkra.
A lap pedig negyedévenként jelenik meg, ez talán fontos elmondani.
Igen, negyedévente jelenik meg, most éppen július végén fog megjelenni az ezévi harmadik lapszámunk. Ez egy nagyon szép, színes, műnyomó papíron, 64 oldalon, tele képekkel, magazin jellegű, magazin formátumú lap, és ugye ez is inkább a szórakoztatás irányába viszi el az olvasót.
Somoskői Viktor az Egri levéltárból érkezett, és hát az ön cikke is megjelent a Családfa magazin legújabb számában. Egy egész krimit tárt elénk, mégpedig Zöld Márton történetét, aki egy nemes származású egyén volt, de betyár volt. Tehát a Zöld Marci név az eredeti név.
Így van, nagyon sok betyár használt álnevet, vagy ragadványnevet, de ugye tudjuk, a 1790-es bejegyzéséből a debreceni református anyakönyvnek, hogy valóban ezen a néven látta meg a napvilágot. És ez a zöld család, ez egészen 17. századig visszavezethető, akkor kapta meg a Zöld Miklós ezt a nemesi címet harmadik Ferdinánd királytól.
No, hát az ön kutatásai nagyrészt nem anyakönyvekben folytak, hanem periratokban. Mennyire nehéz vagy könnyű ezek között eligazodni, vagy tájékozódni, vagy találni ilyeneket?
Itt viszonylag könnyű volt a munkám, ugyanis nálunk a Heves Vármegyei Levéltárban megtalálható az a vallomás, amit Zöld Marci, illetve társai is tettek 1816-os elfogatásukkor, és eléggé kimerítő ez a forrás, ugyanis visszatekint a korábbi bűneseteikre.
Innen nézve a 21. századból, már bocsánat, de nem olyan óriási bűnök ezek, hiszen verekedés, káromkodás, tűzzel való fenyegetés, ha jól emlékszem, ráadásul még a bíró ökrét is ellopta, és ez az állatjószág rablás, ez aztán végigkíséri az életet. Szóval nem olyan nagy bűnök ezek.
Igen, bár ugye más korszakról beszélünk, ahol egyrészt ugye a katona szökevényeket is, a legtöbb betyár egyébként katona szökevények közül került ki, és igen, súlyos büntetéssel sújtották, illetve ugye az is a számlájára írható, hogy visszaeső, hogy sorozatos bűntényeket követett el, illetve a Palatinszky banda, akihez csapódott, ott viszont Palatinszky Pista, aki ezt a rablóbandát vezette, ő az ő számlájára azért írható egy gyilkosság. Úgyhogy inkább ez a sorozatosság, ami ugye végig kíséri az ő életének nagy részét, folyamatos rablás, fegyveres rablás, verekedés, és a többi, ez az, ami végül is, illetve valószínűleg a hatóságok is ezáltal példát akartak statuálni a hozzá hasonló rablók, illetve betyárokkal szemben.
A katonasággal is kapcsolatba került, hogyan?
Ugye saját vallomásából tudjuk, hogy 1815 karácsony táján szökik meg a Nagyváradról, a hadsereg kötelékéből, és ezt csak gyanítjuk, hogy valószínűleg úgy kerültett ő ebbe a gyalogezredbe, hogy egy bűn elkövetése után a korabeli gyakorlat szerint választhatott, hogy vagy a börtönbüntetést tölti le, vagy pedig ugye katonai szolgálattal törleszti a számlát, és ugye utóbbit választva került ismét a gyalogezredbe. Egyébként már korábban is katonáskodott, az 1809-es nemesi felkelésben is részt vett, és tulajdonképpen ebből a felkelésből hazatérve lépett, ha mondhatom így, a bűn útjára, onnantól kezdődik majdnem minden évben egy-egy bűnper, ami az ő nevéhez kötődik.
Mi lett Zöld Marci életének a vége?
Két társával, Palatinszky Pistával, illetve Kapus Miskával együtt elfogják őket, a pandúrok, és hát a rögtönítélő bíróság elé kerül, illetve ahol akasztás általi halálra ítélik mindhármójukat, és ezt az ítéletet 1816. decemberében végre is hajtják. Egyébként nagyon sok írót, költőt, illetve Ponyva Irodalomnak a szerzőit, pont ez a haláleset az, ami megihletett. Illetve maga az él, mint Marci Hevesen is ebből a végkifejletből ered. Ugye a rövid ideig jól élő, nagy hírnévre szertevő emberre, aki várhatóan csúfos véget ér, arra mondták eredetileg, hogy él, mint Marci Hevesen.
Na hát a Néplélek azért valamiféle ilyen cinkos szimpátiával őrizte ezeknek a betyároknak a történetét. Hát még Petőfi is írt róla, ezt is elmesélte, szémművet is, meg verset is.
Így van, 1845-ben írt egy színművet róla, viszont ezt a Nemzeti Színház nem fogadja el, ezért Petőfi mérgében elégeti sajnos ezt a kéziratot, viszont ugyanúgy foglalkoztatja a Zöld Marcinak a személye, és két évvel később, 1847-ben jelenik meg a Zöld Marci című verse, Úgy gondolom, hogy valószínűleg ugye a többi betyárhoz hasonlóan az egyszerű néplélek, bár Zöld Marci nemesi származású volt, de ugye életvitelében tekintve valószínűleg ő is ugye alacsony, szegényebb rétegekhez tartozott, és az urakkal packázni merő egyszerű embernek a iránt érzett szimpátiája az, ami valószínűleg nagyon sok szerzőt megihletett. Természetesen ugye ide köthető ez és az már csak, hogy nemes szülött volt, ez a nemes rabló toposza, aki egyébként tudtunk, ha nem követette egy gyilkosságot, vagyis nem tapadta kezéhez vér, ez még inkább szimpátiát keltetett, hát főleg ugye az utókorban a halálát követően azokban a szerzőkben, akik írtak róla.
Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabolyi-Zemplén megyei levéltárának igazgatója egy igazi sláger témát hozott, mert hogy híres embereknek a családfáját készítette el. Volt közöttük brit újságíró, regényíró, aztán világhírű színésznő, világhírű muzsikus, énekesnő, aki a Rolling Stones együttes Mick Jaggerének volt az élettársa, és közülük ketten miskolci szálakkal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy Mark Knopflert, a Dire Straits együttes szerző gitárosát, azt sokan tudtuk, a többiekről én nem hallottam.
Így van, Mark Knopflernek az édesapja Knöpfler Ernő néven született Miskolcon 1908-ban. A család mintegy 40 éven keresztül élt itt Miskolcon. Maga az édesapa Ernő kevesebb ideig, mert 1932-ben kommunista szervezkedésért le akarták ültetni, ezért elmenekült az országból.
De... Mert itt mondott egy aranyos sztorit, hogy nagyon könnyen elfogták, mert hogy?
Piros szemüveget hordott, ami élénk piros szemüveget, és így könnyen lehetett azonosítani a csendőröknek. Úgyhogy szegény, rendkívül okos ember volt, abban az időben műegyetemi hallgató, de hát az óvatosságra nem sokat adott, úgyhogy levette volna a szemüveget, akkor lehet, hogy még csak később fogják el. Na, minden esetre a Knöfler család az eredetileg Dunántúról jött Miskolcra, és végül is a háború időszakában tűntek el véglegesen Miskolcon. A másik család az a Köszler család, Arthur Köszler író, társadalomfilozófus, újságíró nevét az idősebb nemzedék tagjai ismerhetik leginkább. Ő volt az, aki bár eredetileg kommunista eszméknek a híve és hirdetője volt, szembefordult az eszmével is, ő adta az első legélesebb társadalomkritikát a sztálini diktatúrával szemben. Az ő édesapja született Miskolcon, illetőleg már a nagyapja is itt élt. Ez egy szintúgy zsidó származású család, amely Galíciából, mostani Ukrajna területéről jött Miskolcra, és ők rövidebb ideig, mindössze olyan 30 évig éltek itt a városban, majd utána Budapest érintésével költöztek ki külföldre.
No, hát akkor most beszéljünk a Rolling Stones együttesről, Mick Jagger élettársáról, hiszen ez is egy nagyon érdekes történet.
Igen, Marianne Faithfull, de magában is egy érdekes személyiség, hiszen rendkívül ellentmondásos és rendkívül tehetséges egykori művészről, zenészről, színészről van szó. Az édesanyjának a családja illetve rendelkezik magyarországi ősökkel. Az édesanyját Zachermazoknak hívták, amely eredetileg egy német család, a Zacher néven. A Mazoch család az viszont már magyarországi származású, Új-Moldovából, Krassószerény megyéből származott, viszont már Lembergben egyesült a két család is, jött létre ez a kettős vezetéknév Zacher Mazoch, ami azért is fontos, mert az egyik tagja a családnak, Leopold erotikus regényében olyan aberrált viselkedésekről is írt, ami után az ő vezeték nevét felhasználva nevezték el ezeket az aberrációkat mazohizmusnak, úgyhogy ez a hétköznapi szókincsünkben is szerepel. A Zachermazoch család egy Cipriszt nevű karánsebesi, délvidéki, újvidéki karánsebesi családdal házasodott össze. mondja, alapvetően egy orvos család volt, majd utána 1912-ben született Marianne Faithfull édesanyja már Budapesten.
No, hát akkor jöjjön most a világhírű filmsztárunk.
Sarah Michelle Gellar. A családja alapvetően valószínűleg Szabolcs megyéből származik, anyakönyvileg viszont Hajdú hadháztól kezdődően tudjuk felmutatni az őseit, apai ágon, anyai ágon szabolcsi, illetőleg debreceni ősökkel rendelkezik. Itt az az érdekes, hogy az édesanyjának a szülei egyaránt magyar származásúak voltak, de már kint New Yorkban ismerkedtek meg, és Bronxban házasodtak meg, és egymástól nyilván teljesen függetlenül vándorolt ki mindkét család az 1920-as években Amerikában. Ők amúgy a magyar származásukkal szintúgy tisztában vannak, mint a korábban említett személyek, sőt, tudomásom szerint Sarah Michelle Gellar viszonylag elég sokszor járt itt Magyarországon, többször, mint ahányszor cikkeztek róla az újságok.
Mark Knopfler, mert úgy tudom, hogy már ővel nem mondjuk a nevét, mert az őt nagyon sok nemzet nem tudja kimondani, ezért Mark Knopflernek mondjuk. Ő nem büszke Miskolcra, mert ő azt tartja, hogy azért kellett elvándorolniuk, mert az édesapját itt érte atrocitás. Hát ez valóban így volt.
Érte atrocitás, csak ő úgy tudja, hogy 1939-ben kellett apjának elmenekülnie Miskolcról, és azért van rossz élmény, vagy rossz érzése Miskolccal kapcsolatban, és nyilvánvalóan ez összefügg a zsidó ellenes korabeli közhangulattal, illetőleg a jogszabályokkal. Csak itt annyi a probléma, hogy mint ahogy említettem, Knöffler Ernőt, az édesapját 1932-ben akarták leültetni kommunista szervezkedés vágyával, és ő azért távozott már 1932-ben az országból, hogy ne kelljen leülni a börtönbüntetését, akkor még nem voltak zsidó ellenes törvények, azokat csak évekkel később vezették be. Amikor ő elment 1939-ben Skóciába, akkor már Bécsből kellett menekülnie, és nem Miskolcról, csak itt sajnos valahogy az a családi emlékezetben ez rosszul maradt meg, ezért Mark Knopfler összeköti a zsidó ellenes törvényeket, intézkedéseket Miskolccal, Pekingben.
Na, ezt az egész kutatást a Családfa magazin szerkesztője bravúrosnak nevezte, és valóban az lehet, mert azt az ember ilyen civil aggyal el tudja képzelni, hogy itt határokon belül, meg esetleg régi Magyarország területén, minket határoló országok területén könnyebb a kutatás, de hogyan zajlik a kutatás, amikor el kell menni Amerikáig?
Én mindig igyekszem a levéltári irat, tól kezdve lehetőleg felderíteni a történeteket, annál csak azért is, mert bár anyakönyvi szinten is egy családtörténetet valamilyen módon össze lehet állítani, de például a Knöffler vagy Knopfler családnál, hogyha én nem nézem meg az adott személynek az élettörténetét a levéltári iratokon keresztül, a korabeli sajtót nem használom, akkor nem fog rájönni arra, hogy az a legenda, amiért a családi emlékezet megtartott, az hamis volt. Úgyhogy nyilvánvalóan az ember nézi a szakirodalmat, vizsgálja közvetlenül a primer forrásokat, a levéltári iratokat, vagy adott esetben a sajtót. Hál' Istennek most már nagyon sok online adatbázis van, tehát kivándorlással kapcsolatosan útlevél kérelmeket, vagy útlevél fotót, ma is bemutattam egy ilyet, lehet már az interneten megtalálni, úgyhogy rengeteg kiegészítő, az már többnyire angol nyelvű irattal is lehet ezeket a történeteket kiegészíteni. Valóban nagyon sok helyen utána kell nézni valaminek annak érdekében, hogy egy közel teljes vagy elképzelhető teljes képet kapjon az ember.
Kis József tanulmányát pedig a júliusban megjelenő 2026 második negyedévi Családfa magazinban megtalálhatjuk, ha jól tudom.
Igen, valóban a mostani második számban jelent meg Sarah Michelle Gellar őseiről, Hajdú hadháztól Hollywoodig címmel a írásom.
A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor, Zöld Marcia Ponyvák, Hős Betyár vezéréről, életéről tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos, kollega Tarsoly István ismertette. A bemutatón készült iménti összeállításunk.